Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hallgassuk Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből, a 12. Zsoltárt olvassuk. Az éneklő mesternek a Seminitre, Dávid Zsoltára. Segíts, Uram, mert elfogyott a kegyes, mert eltűntek a hívek az emberek fiai közül. Hamisságot szól egyik a másikkal, hízelkedő ajakkal, kettős szívből szólnak. Vágja ki az Úr mind a hízelkedő ajkakat, a nyelvet, mely nagyokat mond. Kik ezt mondják, nyelvünkkel felülkerekedünk, ajkaink velünk vannak, ki lehetne Úr felettünk? A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott fel kelek, azt mondja az Úr, és biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Te, Uram, tartsd meg őket, őrizd meg őket e nemzetségtől örökké. Körös körül járnak a gonoszok, mihelyest az alávalóság felmagasztaltatik az emberek fiai közt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy dicsérhetünk, magasztalhatunk téged ezen a vasárnapon is. Köszönjük néked, hogy itt lehetünk a templomban, hogy kiszakadhatunk a hétköznapi életünknek forgatagából, és eljöhetünk a szentek közösségébe. Látod, hogy a világban ma is úgy van, ahogy volt Dávid idejében is, hogy körös körül járnak a gonoszok, szájukkal gonoszságot beszélnek, kezük telve hamissággal, köztük kell élnünk, járnunk, kelnünk, végezni a dolgainkat, és sokszor igencsak megterhelez bennünket. Köszönjük, hogy van lehetőségünk arra, hogy kiszálljunk ebből a körből, és hozzád jöjjünk, és megálljunk a te híveid közösségében, az igazságnak és a szeretetnek közösségében, itt a gyülekezetben. Köszönjük, hogy van menedékhelyünk, és köszönjük, hogy nem egyedül kell itt lennünk, nem egyedül kell búslakodnunk, vagy éppen örömködnünk, hanem te itt vagy közöttünk. Köszönjük néked, hogy a te beszédeid megszólalnak, a tiszta beszédek, az örökké megmaradó beszédek, és köszönjük néked, hogy kérhetjük ma is, szólalj meg közöttünk. És add meg, hogy azokat az igéket, amiket eddig olyan sokszor és olyan fényesen igazoltál a történelem folyamán, hittel a szívünkbe fogadhassuk. Várva azt, hogy majd a mi életünkben is, a világ életébe is, a mindenség életébe is beteljesülnek, amiknek még be kell teljesülni. Köszönjük néked, hogy van egy áldott üzeneted, minden üzenet között talán a legfontosabb, a legragyogóbb, a legáldottabb üzenet, az evangélium, az örömhír, hogy tudnélik, szeretsz minket a te fiad véréért, a keresztér. Megbocsátasz nekünk, megtisztogatsz bennünket, felszabadítasz minket a bűn uralmáról, hogy neked engedelmeskedjünk, és cselekedjük azt, ami kedves a te színed előtt, és a hazugság, a gonoszság világában is úgy éljünk, ahogy te kívánod tőlünk. Kérünk, hogy ebben erősíts meg most minket itt a gyülekezetben is, áld meg mai Isten tiszteletünket, szent nevedért. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve a 231. énekünk első versét énekeljük. 231. énekünk első versét. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Sötétben szövét nekem, mindig.
Isten igéjét a Krónika könyvéből olvassuk, pontosabban Krónika második könyvéből, a 25. részből, a 7. verstől a 9. versig. Krónika második könyve, 25. rész, 7. versétől ezt olvassuk. Eljöve pedig az Isten embere őhozzá, mondván, ó király, ne menjen el te veled Izrael serege, mert az Úr nem lesz Izraellel, Efraim minden fiaival. Ha nem hiszed, ám menj el, készülj viadalhoz, de megver az Isten téged az ellenség előtt, mert az Isten hatalmában van mind a segítség, mind a megveretés. Akkor mondta Amásia az Isten emberének, de mit tegyünk a 100 talentum ezüsttel, melyet Izrael seregének adtam? És felele az Isten embere, az Úr néked annál sokkal többet adhat. Foglaljunk helyet. Jeruzsálemben élt egy király, Amásiának nevezték. Ő volt a Júda népének a királya, úgy mondjuk a déli országrész királya. Egy inkább istenfélő király volt, aki úgy gondolta, hogy háborút kell viselnie az egyik szomszédje ellen, akit Seir fiainak, vagyis edomitáknak neveztek, és hogy eredményes legyen a hadjárata, úgy gondolta, hogy fölbérli az északi országrésznek, amit akkoriban Izraelnek neveztek, a seregét, vagy legalábbis annak egy részét. És azt kell tudni, hogy ebben az időben az északi országrész királyai, meg a népsége is, hát az istentelenségnek a legnagyobb mélységébe éltek. Nem megvetették az urat. És hát ezzel a Amásia nem nagyon törődött, ő arra nézett, hogy szükséges lenne egy jelentős haderő, ott van egy jelentős haderő, azt felbérelte, zsoldosként felbérelt őket, fizetett nekik 1000 talentum ezüstöt. Ez egy, 100 talentum ezüstöt. Ez egy iszonyatos nagy pénz, egy talentum az majdnem 40 kiló, 100 talentum az jelentős értéket képviselt. És amikor már mindent elrendezett, létrehozta a haderőt, ott voltak a júdaiak, ott voltak az izraeliek, ezek igaz istenfélők, azok meg nagyon istentelenek voltak, akkor azt gondolta, hogy most már indulhatunk a hadba, Seir fiai ellen. Igen, ám csak, hogy megjelen nála ez a bizonyos Isten embere, a próféta, és azt mondta neki, hogy ne menjél el a csatába, mert Isten nem fog téged megsegíteni. Pontosabban nem téged nem fog megsegíteni, hanem azt a 100 000 zsoldost, akit főbéreltél. Azokkal nem lesz velük az Úr. És ha azokkal nem lesz az Úr, akkor te vereséget fogsz szenvedni. Ha nem hiszel nekem, akkor menjél el, aztán majd meglátod. Hát Amásia volt annyira istenfélő király, hogy mérlegre tette a dolgot, ugye? És hát elgondolkozott, hogy akkor hogy is legyen, mint is legyen. Hazaküldje a zsoldosait, vagy ne. Na, arra jutott, hogy hát elküldi ő, de megkérdezte az Isten emberétől, hogy mi lesz a 100 000, vagy a 100 talentum ezüsttel, amit már kifizettem nekik. Az most akkor, az nem kérhetem vissza tőlük, az elvész. És akkor mondta neki a próféta ezt a csodálatos mondatot, az Úr neked annál a 100 talentum ezüstnél sokkal többet adhat. Sok, nem kicsivel többet, hanem sokkal többet adhat. Egyébként a történet tényleg úgy záródik, hogy hagyta veszni az ezüstöt, Amásia elküldte a zsoldosait haza, maga ment a Júda népének a seregével, és fényes győzelmet arattak ebben a csatában. Igaznak bizonyult az Úr beszéd, amit a próféta mondott, hatalmas zsákmányt szereztek. Summa summarum, testvéreim, hogy azért ezt a mondatot emelem ki ebből a történetből, mert ez már régen is így volt, hogy aki az Úrban bízott, és az Úrnak engedelmeskedett, az sokkal többet nyert, mint az, aki nem ezt tette. És emlékeztek, hogy múlt vasárnap is arról beszéltem, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy aki benne hisz, és őt követi, az lehet, hogy némely dolgoktól megszabadul, elvesz dolgokat, de annál sokkal többet nyer. Ez így volt Jézus idejében is, és azóta is így volt a kereszténység történetében. Ma is így van, hogy aki az Úrra figyel, az Urat szereti, az Urat igyekszik követni, az lehet, hogy bizonyos dolgoktól megszabadul, bizonyos dolgokat elveszít, de amit elveszít, az semmi ahhoz képest, amit megnyer. A mérleg egyik serpenyőjében lehet, hogy van valami, amit vesztünk, a másikba viszont örökké való értékek vannak, amit nyerünk. Megéri, hogy így mondjam, ebből a szempontból az Úr Jézus tisztelete, szeretete, az akaratának a keresése, az ő követése. Kerüljön nekünk az bármibe, annál sokkal többet kapunk. Hát, hogy mi mindent kapunk, azt szinte lehetetlen sorra venni, de én ma szeretnék kiemelni egy dolgot, és ezt hozzátok közel hozni. Tudnélik, Jézus Krisztustól igaz információkat kapunk. Azt mondja a Zsoltár, amit olvastam, a 12. Zsoltár, de a 19. Zsoltárban is ott van ez, és máshol is, hogy az Úr beszédei azok tiszta beszédek, igaz beszédek, mint a 7-szer megtisztított ezüst. Teljes mértékben tiszta beszédek, abszolút megbízható szavak. És hát sok mindent vettünk már az előző hónapokban az Úr Jézus tanításai közül, melyekre mind igaz ez az állítás. Én most a mai istentiszteleten az Úr Jézustól származó információk közül hármat szeretnék kiemelni. Az első az, hogy az Úr Jézus informál bennünket a valóságról. A valóságról. Tulajdonképpen úgy is mondhatom, kiélezve a dolgot, hogy Jézus Krisztus, egyedül Jézus Krisztus közli velünk azt, hogy milyen a valóság, amiben élünk. Na most a mostani korszak emberének az alap meggyőződése, hogy azon a valóságon túl, vagy afelett, amiben él és mozog, amit kutat az érzékszerveivel, és kutat a műszereivel is, szóval ezen a valóságon túl semmi nincs. A természeten túl, és ebbe foglalok össze mindent, a természeten túl természet feletti világ nincs. Az, amit nem látunk, nem hallunk, nem tudunk megfogni, nem érezzük az illatát, se mikroszkóppal, se távcsövekkel, az a világ, az nem létezik. Csak ez az egy valóság van, amit az érzékszerveinkkel és tudományos eszközeinkkel kutathatóan hát látunk, érzékelünk. Valami több nem létezik. Ez akkor is igaz, hogyha vannak bizonyos misztikusok, akik úgymond meditációs technikákkal elszakadnak ettől az egyetlen realitástól, ami körülvesz bennünket, és elmerülnek saját lelkük titokzatos bugyraiba, akármennyire is elszakadnak úgymond a realitástól, ezek az emberek se lépnek ki ennek a mi világunknak a keretei közül, ezek is a világ keretei közt maradnak. Akik kábítószereket vesznek be, és mint egy révületbe kerülnek, és úgy tapasztalnak rendkívüli dolgokat, eközben ők is csak e világ keretei között maradnak, és nem lépnek ki a világon kívül, vagy nem kerülnek e fölé, a természet fölöttibe. akik elmerülnek a fantázia világába, azok is e világ keretei között maradnak, vagy akik a virtuális világba élik az életüket, azok is csak e világ határai között maradnak, mert hogy ezen túl, e fölött nincsen semmi, csak ez a világ van. És nekünk úgy kell élni az életünket, úgy kell végezni a dolgainkat, et si deus non daretur, ahogy Hugo Grotius Maximája mondta, mintha Isten nem lenne. Valójában nincs is. Csak ez a világ van. Fölösleges, értelmetlen dolog róla beszélni. Amit mi esetleg, úgymond természet fölöttinek, túlvilágnak vélünk, az nem más, mint képzelődés, a tudatalattink kivetítése a menny vetítővásznára. Végtelenek szeretnénk lenni, és ezért kitalálunk magunknak valami végtelen Istent. De objektív értelemben úgymond ez a természetfeletti világ nem létezik. Amikor kialszik a tudatunk, meghalunk, akkor a semmi következik. Nincs tovább. Semmi nincs tovább. Megsemmisülünk. Következésképp nem is kell törődni Istennel, bűnnel, Jézussal, megváltással. Fölösleges ezekkel foglalkozni, hiszen ezek legfeljebb ebbe a világba segítenek valamit az életen. Valami hasznát talán itt látják ennek azok, akik ezt az álmot magukévá teszik. De ezen túl semmiféle hatása, eredménye ennek a fajta hitnek szerintük nincsen. Nos, ez a meggyőződés, ez a szekularizmusnak nevezzük, a szekularizmus meggyőződése, e világiság, ez egy ilyen manapság teljesen természetesnek tűnő elgondolás a valóságról. Nos, erre jön Jézus, és azt mondja nekünk az Úr Jézus, hogy hát nem így van. Nem így van, pontosabban ez a nézet, ez a valóságnak csak egy ilyen redukált nézete. Nem vesszük tekintetbe a teljes valóságot, hanem csak egy kis részét, amit aztán utána abszolutizálunk. Amit aztán kikiáltunk egésznek. Pedig nem az az egész, az csak egy kis rész. A valóság az, hogy van ez a világ, és ezzel együtt van a természet feletti világa is. Erről Jézus Krisztus nyilvánvalóan beszélt is, tehát a tanításaiban is kiderül, hogy van mennyei világ, van a mennyei világnak egy csodálatos lakója, az ő mennyei édesatya, az ő mennyei édesatya, aki fölötte áll a természeti világnak, van Sátán is, vannak démonok is, de Jézusnak a szavaiból kiderül, hogy van paradicsom, hiszen mondta a kereszten, mellette felfeszítettnek, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Példázataiból kiderül, hogy van pokol is, ahol az ember szenved. Kiderül, hogy az embernek van láthatatlan lelke is, amelyik a testét túléli. Tehát mindenképpen Jézusnak a tanításai egyértelműen tükrözik azt, hogy van a természet világa fölött, természet fölötti világ. És ezen kívül Jézusnak az életét, ha nézzük, vizsgáljuk, körülötte állandóan meg is nyilvánul ez a természet fölötti világ. Hiszen amikor Mária vette a dolgát, megjelent egy mennyei angyal mellette. És közölte vele, hogy a Szentlélek fogja őt megáldani, és megszüli majd Jézust. Aztán, amikor az Úr Jézus megszületett Betlehembe, akkor angyal adta, a másik világ küldötte, adta hírül a pásztoroknak, megjelent a menny serege, angyal seregek jelentek meg, és dicsőítették Istent. Amikor az Úr Jézus jött megkeresztelkedni a Jordánhoz, egy mennyei hang hallatszott, az Atya hangja hallatszott fölötte, és a Szentlélek szállt rejá. Csodálatos, amikor megy a pusztába, és ott pedig a láthatatlan világnak, a természet fölötti világnak egy másik személye, a Sátán kísértette meg. Nem egy eszmével vihaskodott Jézus, hanem egy reális személlyel. Aztán démonoknak parancsolt, akik beszéltek hozzá, és akiknek mégis engedniük kellett ő neki. És ahogy folytatjuk a történetet, Jézus a Getsemáné kertben egy angyal erősíti, amikor vívja a nagy csatát, a megváltás csatáját, és amikor eljön a feltámadás reggel, akkor egy angyal hengeríti el a követ a sírról, és rémülnek meg tőle az őrök, és így tovább, egészen addig, amíg az Úr Jézus felmegy a mennybe, és egyszer csak tanítványai szem elől eltűnik, egy felhő takarja el áldozó csütörtökön, vagyis mennybe menetel ünnepén. Hát egyszerűen Jézust hallgatva, Jézus életét vizsgálva a szemtanúk leírása alapján, hát egyértelműen kialakul bennünk az a benyomás, hogy hát mégse csak ez a világ van. A szekularizmusnak nincs igaza. Van másik világ. És akkor így módon az Úr Jézus szavaiba és életébe beletekintve, az ő kijelentésébe tekintve, egyszerűen megerősödik bennünk az a felismerés, hogy létezik természet fölötti világ is, nem csak a természet világa létezik. És ez a természet fölötti világ valójában egészen közel van a mi természetes világunkhoz. Nem valahol messze van a világűr valamelyik sarkába, hanem itt van a bőrünknél is közelebb hozzánk. És amikor így hiszünk ennek a bibliai és jézusi tanításnak, testvérek, mert ezt nem csak Jézus tanítja, hanem az egész Biblia tanítja, akkor egyszerűen hitáltal egy olyan ismeretet nyerünk, ami által kitágul számunkra a világ. Addig egy ilyen beszűkült világba élünk, mint a ló, amikor fölteszik ezt a szemellenzőt a fejére szegénynek, úgyhogy azt akkor nem lát se jobbra, se balra, csak maga előtt lát egy kis sávot, ne ijedjen meg. Úgy vagyunk mi is, amíg nem jön Jézus, és le nem szedi rólunk ezt a szemellenzőt. Nekünk nem is csak így, még így is van egy szemellenzők. Nem csak oldalt, hanem még így föntlent is. És akkor látunk valamit, és azt mondjuk, ez az egész. Jöjj Jézus, és azt mondja, nem ez az egész, te. Tévedsz. Egy hazugságba ringatod magadat. Hidd el, hogy ennél több a világ. Sokkal több. Kiszélesíti, kitágítja a látókörünket, és a szavaiba vetett hitáltal ismeretet szerzünk. Megismerjük a valóságot. De nem csak erről van szó, testvérek. A második dolog, amit kiemelnék ma nektek, hogy az Úr Jézustól egy valósághű, sőt az egyetlen valósághű történelem felfogást kapjuk meg. Ugye a világi meggyőződések szerint ez a számunkra érzékelhető világ, a természet, ez úgy az energiából, meg az anyagból egyszer csak véletlenül elindult, a szószoros értelmében véletlenül, és ilyen végtelen, számunkra fölfoghatatlan hosszú idő alatt ebből az ős energiából, vagy ős anyagból létrejött az a természet, amit látunk magunk körül. Együtt az állatok, a növények, az ember, egy végtelen komplex rendszer. És ez az egész rendszer, ami létrejött, ez nem csak, hogy létrejött, hanem ez, hogy így mondjam, létrejövőben van, ez folyamatban van, és folyamatosan halad előre a fejlődés útján. Nagyon primitív formákból indult el, és végtelen hosszú idő alatt jutott el ide, ahol most tartunk, de ez nem a végállomás, hanem megyünk szépen tovább. És még végtelenül hosszú idő van előttünk, és végtelenül haladhatunk a tökéletesség felé. A történelem nem más, mint az, hogy a természet világa, ez a komplex rendszer, ember, állat, növény, társadalom, tudomány, minden halad a tökéletesség létállapota felé. A történelem az az út, amin a világ mindenség tökéletesedik. Volt egy-két filozófus a történelem során, különösképpen is a 19. század elején élt Hegel, aki ezt mondta, És hát ezt tanította, és aztán tőle átvették nem egy, nem kettő, hanem egy egész kultúra tulajdonképpen ezt a gondolatot. Ő hatott természetesen Darwinra is, Marxra is ő hatott, meg sok más egyéb Freudra is alapvető hatást gyakorolt, de mind a mai napig a történelem tudományra is hatalmas hatást gyakorol, és egy általános meggyőződés, szinte egy ilyen megingathatatlannak tűnő meggyőződés, hogy a világ a történelem útján megy szépen előre, a fejlődés útján tulajdonképpen. A történelemben halad a természet, halad minden, minden halad az egyre magasabb szintre, egyre tökéletesebb szintre. Haladunk a, mindegy, hogy nevezzük, beszéltem már nektek erről, a kommunizmus felé, az igazságos társadalom, a harmadik, ilyen-olyan harmadik birodalom, és különböző nevei vannak ennek, de mindig ugyanarról van szó. Jézus erről beszél, testvérek. Hát az Úr Jézus nem erről beszél. Az Úr Jézus arról beszél, hogy a történelem az akkor indult el, amikor Isten megteremtette ezt a világot, és arról beszél, hogy ez a történelem addig fog tartani, amíg Jézus vissza nem jön, meg nem tartja az utolsó ítéletet, és újjáteremti a tűzben előbb megemésztett világot. Ez a meggyőződés már nem csak Jézusnak a tanítása, hanem már a zsidó emberek is az Ószövetség alapján pontosan ugyanígy hitték. És mi is Jézus nyomán, most késői követőiként, ha azok vagyunk, kénytelenek vagyunk ezt hinni, ha keresztényeknek akarunk tűnni, vagy azok is vagyunk. Van Isten, aki megteremtette ezt a világot, és utána elindította ezzel a történelmet, és a történelem egy napon beér egy végcélba, amikor lezárul, mert Jézus viszont is véget vet neki. Megsemmisíti azt a helyszínt, ahol a mostani történelmünk zajlódik. Tűzben semmisíti meg. Az emberiségen, amelyik itt végigment addig a történelem útján, e fölött ítéletet tart. És aztán utána teremt egy új eget és új földet. Elindít egy új történelmet, amelyik egy örökkévaló, az már egy végtelen történet lesz, és az egy tökéletes történet lesz. Nem olyan, mint ez. Ez is annak indul, csak elromlott. Ebbe a történelembe zajlott le az, amit a Biblia leír, hogy Ádám és Éva föllázadtak Isten ellen, és az utódaik is ugyanezt az utat választották. Ezért olyan ez a történelem, amilyen egyébként. Ezért van Ukrajna. Mert lázadunk az Isten ellen, szóval előidézzük ezeket a dolgokat saját magunknak. Aztán elkezdjük Istent vádolni, meg mutogatni rá, hogy miért engedte meg. Miközben ő vele semmit nem törődünk. Nullának tekintjük, nem létezőnek vesszük, mert szekulárisak vagyunk. Szóval ez döbbenetes dolog, hogy azt is tanítja Jézus erről a történelemről, testvérek, hogy ebbe a történelembe az a centrális pont, hogy ő eljött, hogy megváltsa az embert. Ennek a történelemnek, amelyik a teremtéstől az újjáteremtésig, illetve az ítéletig tart, ennek a történelemnek a centruma az Úr Jézus eljövetele erre a földre, amire most emlékeztünk karácsonykor. Előttünk van nagypéntek, előttünk van húsvét, Jézus halál, a feltámadás, amikor elvégezte ennek a mostani világnak a megváltását, és bebiztosította azt, hogy majd Isten, amikor eljön az ideje, újjáteremthesse ezt a világot tökéletességben, örök tökéletességbe. És azt is tudjuk Jézustól, hogy ennek a történelemnek, ami Istentől indult, és majd egyszer hozzáérkezik meg, aminek a centrumában az Úr Jézus megváltó személye, illetve cselekedete áll, ez az egész történelem az Isten gondviselése alatt áll. Úgy is mondhatom most, hogy ő kormányozza az eseményeket. Akkor is kézbe tartja, ha valaki azt mondja róla, hogy ne, ő nincs. Akkor is ő tartja kézbe. És azokat is kézbe tartja, akik bíznak ő benne, és azokat is, akik az ellenségei. Az egész Bibliából, Jézusnak az életéből is pontosan ez tűnik ki, hogy Isten az Úr Jézus ellenségeit is a kezében tartotta. És azok csak azt vitték véghez, amiről Isten elvégezte, ahogy Péter mondta a pünkösdi prédikációjába. De az Isten gyermeke is az ő kezében vannak. Az apostolok is a misszióval együtt mindenestől az Úr kezébe vannak. Tehát Isten nem, hogy mondjam, elindította a történelmet, és utána fogta magát, és elvonult valami zugolyba, és a természetnek valami, nem tudom melyik csillagrendszerbe, vagy valami galaxisból elrejtőzött, aztán nem érdekli már az, hogy itt mi zajlik, hanem továbbra is kézben tartja az ő teremtményvilágát, és irányítja ennek történelmét. Az Úr Jézus csodálatosan beszélt ezekről a dolgokról, nem tudunk most ezekre külön kitérni, de aki olvassa a Bibliáját, illetve hát hallgatta az elmúlt igehirdetéseket, az tudja, hogy ez pontosan így van. Csodálatos dolog, hogy az Úr Jézus tehát a történelemmel kapcsolatban is, amiben egyébként ti is, meg én is benne élünk. Szóval ez nem valami tőlünk független dolog, amiről itt beszélünk, hanem mi is itt vagyunk ebben a történelemben. Érint bennünket ez az egész dolog. Mi is abban a világban élünk, amit Isten teremtett, és amelyik majd egy napon véget ér, illetve újjáteremtődik Krisztus érdeméért. Ebbe a világba jött el Jézus, nem valami mesevilágba, nem fantázia regények világába. Ott állt a keresztje Jeruzsálembe, menjetek el, aztán nyomozzatok utána. Itt történt a megváltás, és egy csomó dolog, ami történik, az Isten kezébe van. Itt egyébként a Krónika könyvéből felolvasott történetből is pontosan ez látszik. Hogy Isten még azt a csatát is a kezébe tartotta, és pontosan úgy lett, hogy Isten megmondta előre a csata végkimenetele. Pedig az egy történelmi esemény volt. Úgy lett, hogy Isten mondja, mert ő irányítja a dolgokat. És a mi kis életünk is pontosan az ő kezébe van, ennek a hatalmas gondviselő világkormányzó Istennek a kezébe, akinek nem csak a nagy egész történelme, hanem benne a mi kis történelmünkre, élettörténetünkre is, meg a mi gyülekezetünk történetére, meg a családjaink történetére, és gondja van. Figyelj ránk! Jézus tehát, testvérek, nem csak értitek, hogy beszél nekünk, és akkor beavat abba, hogy mi a valóságnak a struktúrája, amiben benne élünk. Van ez a világ, és van egy láthatatlan világ. Utána tovább megy, és azt mondja, ebbe a világba, ebbe a teljes valóságba zajlódik a történelem, amit ő indított el, ami az ő kezébe van, amiben egyszer majd beavatkozik, egy katasztrofális beavatkozás az, amiből jó jön ki a végén. De addig is a teljes mértékben az egyéneket is, és az egész természetvilágát is a kezében és az irányítása alatt tartja. Hát az embernek, hogy így mondjam, olyan ismeretet ad Jézus, ami lenyűgöző, hogy így mondjam, lenyűgöző. És akkor a harmadik dolog, amit akarok még mondani, hogy Jézustól nem csak megkapjuk a valóság egyetlen igaz képét, és nem csak a történelem egyetlen igaz felfogását tanítja nekünk, hanem az Úr Jézustól megkapjuk az valósághű, az egyetlen valósághű emberképet is. Most abban hadd ne menjek bele, hogy hányféle antropológia létezik az emberek között, a tudományos antropológiák világába, nem akarok itt belemerülni. De az mindenki tudja, hogy azért az általános meggyőződés az, hogy az ember az valahogy hát véletlenül kiemelkedett a növények és az állatok világából. Az evolúció törvénye gondoskodott róla, hogy mi kiemelkedjünk ebből a konglomerátumból, és elinduljunk úgymond mi is, mert az ember is ugye fejlődik, úton vagyunk mindnyájan az übermencs, az ember fölötti ember irányába. Az a Hegel, akit már említettem, az azt tanította, hogy az embernek az a fő baja, hogy nem jött még rá arra, hogy Isten. Akkor kezd majd igazán emberré válni, amikor rájön arra, hogy ő tulajdonképpen Isten. Amíg istenségétől elidegenülve él az ember, addig nem teljes a léte, de mihelyest tudatosul benne, hogy Isten nem felette, hanem kezdettől fogva benne rejlik, attól kezdve az ember célba ér, már majdnem célba ér. Értitek, hogy ebbe a mai rendszerbe, ami körülvesz minket, az embernek lehetnek pszichológiai problémái, de nincs szüksége megváltásra. Pszichológusra van szüksége, aki majd segít rajta, megváltásra nincs szüksége. Arra, amit Jézus végzett el a kereszten, hogy Istennel megbékülhessen az ember, erre nincs szüksége az embernek. Nincs is olyan valaki, akinek az ember felelősséggel tartozna az életéért, a mai meggyőződés szerint, tehát nem csak megváltóra nincs szüksége, hanem nem kell félnie egyáltalán semmiféle ítélő bírától, aki majd felelősségre vonja a tetteért, a gondolataira, a hitetlenségért, a hitéért, vagy bármi más egyébért. Az embernek nincs szüksége arra sem, hogy valami isteni törvénynek engedelmeskedjen, mert nincs isteni törvény sem, hanem csak az a törvény van, amit az ember önmagának kitalál, és amihez, ha tetszik neki, éppen akkor alkalmazkodik, ha nem, akkor azt felülírja. Az embert semmiféle felsőbbrendű akarat nem korlátozhatja, az ember abszolút szabad, szuverén egyén, és a boldogságának a titka az, hogy amit eltervez, elgondol, azt megvalósíthassa. Szóval nem folytatom ezt, látjuk, hogy tehát az embert a mai világ is úgy képzeli el, a mai emberek úgy beszélnek az emberről, mint aki teljesen Isten nélkül, az Isten kapcsolat nélkül lévő, hát egy identitás, vagy valóság, entitás. Erre jön Jézus. Na, ő mit mond nekünk az emberről? Úgy általában az emberről, nem csak úgy általában az emberről, hanem rólunk, rólam, rólatok. Ő emlékeztet arra, testvérek, hogy Isten teremtményei vagyunk. Jézus beszél arról, hogy az Isten teremtette a világot. És benne az embert is. Megerősítette mindazt, amit Mózes írt. Az ember eredetileg Isten képmására alkottatott, nem állat volt. Az embernek az a fő baja, hogy fellázadt az ő teremtője ellen. Ádám és Éva Jézus számára történelmi személyiségek voltak, úgy beszélt róluk, mint akik az ismerősei. Valódi, reális emberek. És világos volt, hogy mindaz, amit Jézus orvosolt, amikor itt járt a földön, az annak a következménye, hogy ez az Ádám és Éva föllázadtak az ő teremtőjük ellen, és az utódjaikra szabadították a bűnt is, meg a halált is, az összes nyomorúsággal együtt. Jött Jézus, hogy mindezt elkezdje orvosolni, és ott lépcsőről lépcsőre ment az emberek között, és egyiket a bűneitől szabadította, a másikat a leprájától szabadította, a harmadikat a halálból emelte ki, a negyediket a démoniaitól szabadította meg. Helyreállította mindazt, amit így részletekbe, hogy így mondjam, amit Ádám és Éva elrontott. Az embernek nem az a baj, hogy nem jött rá arra, hogy ő Isten. Nagyon is rájöttünk arra, hogy Isten. Hegellel vitatkozik Jézus. És nem mondom, hogy melyiknek van igaza. Nyilvánvalóan, hogy Jézusnak van igaza, aki maga az igazság, és aki az igazat beszélte, a valót beszélte. És ő elmondta azt, hogy az embernek az a baja, hogy megvetette Istent, és akkor lesz rend az életébe, a fejébe és a szívébe is, hogyha hisz újra, és elkezdi szeretni az Istent, és megbékül vele. Pont annak a megváltásnak alapján, amit ő vitt véghez a keresztfán. Jézus egyszerűen, testvérek, világossá tette, hogy az Isten törvénye az nem valami olyan dolog, amit hát valaki figyelembe vesz, vagy nem vesz. Az az Istennek a törvénye. Megerősítette azzal, hogy ő maga betartotta az Istentől. Nem azt, nem találjatok ki magatoknak egy 10 parancsolatot, azt éljetek aszerint. Isten megadta az embernek. Te gazdag ifjú, mit parancsolt az Isten? Hogy éljél? Tudod a parancsolatokat? Be is tartottad a második kőtáblát, de az elsőt nem. Jézus nem vetette meg az Isten törvényét, nem volt híve az abszolút szabadságnak, a valódi szabadságnak a híve volt Jézus. Ha én megszabadítalak titeket, valóban szabadok lesztek, és ha engem követtek, akkor átélitek a szabadságot, de az a korlátlan szabadság, amit képzeltek magatoknak, olyan nincs is egyébként. De hogyha azt élitek, akkor tönkre vágjátok magatokat. Szavaim igazságát mutatja a világ, amiben élünk. Hova jutunk, amint nagy szabadságunkkal, aminek úgymond senki nem szabhat határt. Öljük egymást határtalanul, szabadon, és tömjük a zsebünket szabadon, korlát nélkül, vérre, meg könnyekre, meg romokra építve föl mindent. Hát, ami nagy szabadságunk. Tehát Jézus, testvéreim, egy csodálatosan beavat minket ezekbe a titkokba, hogy Isten teremménye vagyunk. Mi az életünknek az alapbaja? Hogy nem sorolom, mi az életünknek a törvénye? Mi a megoldás, a kivezető út a bajunkból, meg a bajainkból? Hogy hogyan jöhetünk rendbe? Egyszerűen ilyen csodálatos dolog az, testvérek, hogy az Úr Jézus szavait, hogy hallgatjuk, kezdjük magunkat igazán megismerni. Rájövünk, hogy nem csak testünk van, hanem lelkünk is. És nem sorolom ezeket a dolgokat. Az biztos, hogy Jézus testvéreim, hogy hallgatjuk őt, az ő szavai gazdagítanak bennünket. Visszatérek az elejére. Mérhetetlenül gazdagítanak bennünket. Hiszen egy igazán nagy dolog, hogy az ember megismeri maga körül a valóságot, Jézus szavaiba vetett hittel. Nem a távcsöveivel, meg a mikroszkópjaival, meg a saját kis nyomorult eszével, hanem Jézus Krisztus szavaiba vetett hittel, meg az eszével, meg a műszereivel, meg az érzékszerveivel. De nem Jézus szavaiba vetett hit nélkül, mert akkor nem ismerjük meg. Csak úgy ismerjük a teljes valóságot, ha bízunk az Úr Jézus szavaiba, és ő benne. És akkor nem csak a valóságot ismerjük meg, hanem elkezdjük látni a történelemnek is a titkait, vagy titkát. És aztán a történelemben ott, meg a valóságban ott élő embert, önmagunkat kezdjük megismerni a valóság szerint. És hadd mondjam nektek, testvérek, hogy az Úr Jézus, amikor ezekről beszél, akkor nem úgy beszél ezekről a dolgokról nekünk, mint ami egy lehetséges opció. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy hát ez is, így is lehet, meg hát máshogy is lehet. Ezt a filozófusok mondják manapság, hogy hát a kereszténységnek is a rendszere önmagában logikus, és hát úgy is lehet. De hát nem csak úgy lehet, hanem máshogy is lehet, mert az is ugyanolyan logikus, mint a keresztény rendszer. Nem. Az Úr Jézus azt mondja, hogy egyetlen igaz rendszer van az enyém. Tetszik, nem tetszik. Kizárólagos az Úr Jézus. Azt mondja, mindenki más nem az igazat mondja. Az nem az a valóság, amit annak mondanak. A történelem nem az, aminek mondják, és az ember nem olyan, mint amilyennek állítják, hanem olyan, amilyennek én mondom. Jézus az igazság és az igazat mondja nekünk. Az abszolút igazat, az igaz igazat, a valót mondja nekünk. És általa ismerhetjük meg a való valóságot, testvérek. Úgy is mondhatom ezt, hogy kibontakozik bennünk ez a dolog, mert ez nem biztos, hogy egyik pillanatról a másikra, hanem úgy Jézust hallgatjuk, és úgy kezd kialakulni? Egy racionális világnézet. Úgy mondjuk keresztjén világnézet, de egy racionális keresztjén világnézet. Nem egy ateista világnézetünk lesz, nem egy hinduista világnézetünk, hanem egy keresztény világnézetünk, de ahhoz hinnünk kell az Úr Jézus szavaiba, és akkor egy racionális, észszerű, ha nem is minden titkát ismerjük, de mégis az alapvető dolgokat értjük és ismerjük. Lesz egy racionális világnézetünk, egy logikus világnézetünk, egy észszerű világ, amiben nincsenek egyébként ellentmondások. Titkok vannak, de ellentmondások nincsenek. Ellentmondások a többi rendszerekben vannak. Mindegyik tele van ellentmondással, az összes filozófiai és ideológiai rendszer. Nem tudunk ebbe belemenni, de iszonyú ellentmondások vannak, akár az evolucionista világképbe, vagy az ateista világképbe is, a materialista, a szekuláris világképekbe. Bármelyik világképet elkezdjük vizsgálni, az emberek kénytelenek bizonyos pontokon, mégpedig lényeges pontokon a racionalitásukról is, meg a logikájukról is lemondani és elsöpörni. Egy példát mondhatok még? Francis Schaeffer egyszer beszélgetett egy fiatal egyetemistákból álló körbe, és ott az egyik fiú az hindú volt. És az a fiú mondta, hogy hát a világban az a jó és a rossz egyensúlyára épül, tudjátok, ez a yin és a yang, és hogy tulajdonképpen ezek egymást kiegészítik, és milyen csodálatosan simulnak egymásba az ellentmondások, és hát ezek nem is igazi ellentmondások, tulajdonképpen relatív a jó is, meg relatív a rossz is, ezt fejtegette ott az illető. Ott gőzölgött egy teáscsésze, illetve egy teáskanna előttük, és kortyolgattak néha, és akkor Schaefer, ez a keresztény apologéta, megfogta ezt a forró kannát, és a fiúnak a feje fölé tartotta. És azt mondta, hogy önthetem? És a fiú akkor egy pillanatra így megállt, elgondolkozott, aztán fölugrott, és elment onnan. Mert mégsem mindegy, hogy valakinek forró teját öntenek a fejére, vagy hideg teját, ugye? Nem relatív dolog. Egyszerű dolog ez. A fiú megértette, hogy az ő saját világnézetében van egy alapvető logikai ellentmondás. Nem lehet aszerint a valóságba élni, ahogy ő hiszi, hogy lehet. Nem lehet úgy élni. Lehet mondani azt, hogy egy háború rossz, de ha valaki tagadja Istent, akkor nem tudja megmondani, hogy miért rossz. Lehet azt mondani, hogy a béke jó, de aki nem akarja hinni Istent, az nem tudja megmondani, hogy miért jó a béke. Lehet mondani ilyen irracionális dolgokat, hogy Hitler mekkora gonosz volt, hogy a zsidókat gázkamrába küldte. Milyen alapon mondja ezt egy olyan ember, akinek nincs istene? Miért volt rossz Hitlernek ez a gondolata, hogy a zsidókat ő úgy gondolta, hogy ez így jó lesz, mert megszabadítja az emberiséget. Ő is azért gondolta, hogy ez jó lesz, mert nem hitte Istent. Aki nem hiszi Isten, testvérek, az borzasztó ellentmondásokba kell, hogy fusson. Az eszét, a logikáját félre kell tegye az életnek a legfontosabb pontjain. Nekünk nem ilyen a világnézetünk. Amit Jézus tanít a valóságról, a történelmről, az emberről, ha ez összeáll a fejünkbe, testvérek, ez egy racionális, mondhatom, hogy titokzatos bizonyos pontokon, de ellentmondásmentes, logikus világnézet. A keresztény világnézet. És nekünk ezt így kéne egyébként mindjártoknak látni, és így is kéne képviselnünk. És egy utolsó dolgot hadd mondjak még, talán nem terhellek túl ezzel benneteket, hogy amikor az ember elkezdi ezeket fölfogni, és elkezdi hittel elfogadni az Úr Jézusnak ezeket az információit, akkor valami csodálatos dolog történik a fejébe is, a lelkébe is, mert most így fogalmazom meg, hogy megszűnik szép lassan a széttöredezettség. Ez egyfajta életérzés, ahol látjuk így a világban, testvérek, hogy egyszerű példát mondjak nektek, hogy mondjuk a 20. század elejétől a költészetbe olyan verseket írtak, amelyeknél a versformák, aki irodalomban járatos, az megerősíti, széttöredezettek voltak. Tehát, hogy le volt írva a vers, nem úgy szépen egyik sor a másik után, hanem így össze-vissza volt dobálva. Széttördelték a szöveget azért, mert ki akarták fejezni ezzel is azt, hogy a világ szét van törve, össze van törve. Vagy nézitek Picasso-nak a festményeit. Torz, széttöredezett képek. Miért? Mert a világ azt akarja üzenni, hogy ilyennek látom a világot. Szét van töredezve, nincs, nem egész a világ. Nem harmonikus egész. Ez egy olyan életérzés, amit nem tudom, olvassátok Eliotnak az Átok földje című versét, ha van hozzá türelmetek, vagy ismeritek minnyájan Yeatsnek, Nobel-díjas angol író volt a versét, a második eljövetel ez a címe. Ebbe írja, hogy a centrum gyönge, minden szétrepül. Nincs centrum, és minden szétrepül. És ebbe a második eljövetel című versébe azt írja le, 1939-ben halt meg Yeats, azt írja le, hogy milyen világ van születőbe. És egy fenevadnak nevezi a világot. Mert a centrum gyönge, és minden széthullik. Egy káosz felé tartunk, mondja. És ott van a mi Ady Endrénk, aki a Kocsi út az éjszakába ugyanezt az életérzést fogalmazza meg. Minden egész darabokban, minden láng csak részekbe lobban. És most, testvérek, ezek mind még ott a 30-as évek körül voltak, de most már majdnem 100 évvel vagyunk később, és ott vagyunk bizonyos filmek mögött, már után. Fellininek a filmjei például. Láttam egy filmet Fellini filmjeiről, és ott magyarázza az egyik résztvevő a másiknak, az egyik szereplő a másiknak, hogy megpróbáltam fölfogni Fellinnek ezt a filmjét, amit most láttam, és nem értem, nem értem, és mondja neki a másik, nem is fogod soha megérteni, mert úgy van megcsinálva, hogy ne is értsed, mert csak össze van dobálva az egész. Direkt, mert nem értened kell, hanem bele kell magad engedni. Csak úgy érezni kell. Nincs már egész, testvérek, és nézzétek, hogy hogy hullott darabjaira az erkölcs mára, Fellini már meghalt. De azóta csak tovább folytatódott ez az egész folyamat. Észreveszitek ezt a dolgot? Hogy széthullott az értékrend, széthullanak a családok, széthullanak társadalmak, népek hullanak dirib darabokra körülöttünk, nem is kell hozzá fegyver, elég az Isten tagadás. Egyszerűen, ahogy csúszik szét minden, esik szét minden, mint az etyeki református templom teteje, úgyhogy alatta már nem tud összejönni a gyülekezet, mert attól félnek, hogy valamikor a fejük tetejére szakad az egész kóceráj. Így vagyunk ebbe a világba, testvérek. Kivéve, amikor elkezdjük Jézust figyelni. És akkor mit mondasz te? Mit mondasz nekünk a világ valóságáról? Mit mondasz nekünk az ebben zajló történelemről? Mit mondasz rólunk, emberekről? És elkezdünk neki hinni, testvérek, akkor nem csak, hogy megtérünk előbb-utóbb, hanem megkapjuk a harmóniát. Egy keresztény világnézet az nem csak logikus és racionális, hanem békességet ad az embernek. Nyugalmat ad, harmóniát ad. Nincs benne ellentmondás, nincs feszültség. Nem kell félnem. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. Csodálatos dolog. A keresztény világnézetnek ez a tulajdonsága, hogy mély nyugalmat ad az embernek. Akármire nézünk. Nem esünk kétségbe. Nem szorongunk. Nem félünk. Békességünk van. Na akkor itt van ez, hogy az Úr te néked annál sokkal többet adhat, mint amit akármelyik ideológia, vagy filozófia, vagy vallás a világban adhat neked, vagy amit a szekularizmus nyújt, annál sokkal több van a Krisztus mérleg serpenyőjébe. Innen folytatjuk majd. Az Úr áldja meg a szívünket, életünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük te néked, hogy te szóltál, beszéltél, és látod azt, hogy milyen bolondok vagyunk akkor, amikor nem hallgatjuk, amit te mondasz. Hiszen az igaz információktól vágjuk el magunkat, amelyekben híve olyan ismeretekhez jutunk, melyek következtében nem csak, hogy helyes világnézetünk lesz, hanem boldogan és békességben tudunk élni is a hétköznapokban. És a hitetlenségünkkel megfosztjuk magunkat ettől is. Köszönjük te néked azt, hogy egyáltalán megszólaltál, hogy beszéltél ott, amikor eljöttél, aztán mind a mai napig szólsz hozzánk a Bibliából, és köszönjük néked, hogy mi, akik egy információs társadalomban élünk, és tudjuk, hogy az információ a legnagyobb érték, vagy éppen a legnagyobb gazemberség. Köszönjük te néked, hogy tudhatjuk, hogy a te tőled jövő információk igazak. Eddig is megerősítettek, és ezután is meg fognak erősítetni. Segíts bennünket, hogy bármit mondasz nekünk a világ valóságáról, a történelemről, amiben élünk, vagy önmagunkról, bűnünkről, megváltásunkról, az új életről, amit nyerhetünk te benned, az örök életről, amit nyerhetünk benned, segíts, hogy ezeknek hinni tudjunk. Embereknél ez lehetetlen, de nálad nem. Jézusunk, beszélj hozzánk, és segíts hinni a te szavaidban. Köszönjük, hogy ma is szóltál hozzánk, tanítottál, add, hogy a legfontosabb dolgok megmaradhassanak a szívünkbe, beépüljenek a lelkünkbe, a gondolkodásunkba, az életünkbe. Segíts bennünket, Urunk, áld meg gyülekezetünket, jövő héten is áld meg családokat, kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik betegséggel vívódnak, gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Imádkozunk családtagjaikért is, hogy őket is erősítsed. Imádkozunk a hazánkért, a népünkért, tekints a mi magyar népünkre, látod, hogy a szekularizmusba merültünk bele, és ha mondjuk is, hogy talán lehet, hogy van Isten, de mégsem hiszünk, könyörülj rajtunk, hogy kitaláljunk ebből a mocsárból, ami lassan el fog nyelni bennünket is. Imádkozunk hozzád, ragyogtasd föl az evangéliumot, minél több honfitársunknak, mi általunk is. Kiáltunk hozzád a békességért. Látod, sok szenvedő honfitársunkat is Kárpátalján, de azokat is, akik nem honfitársaink, más nemzetiségek tagja, és ott szenvednek, véreznek, akár ukránok, akár oroszok. Könyörülj meg ezen az egész háborún is, csöndesítsd le. Csak az ige szavaival tudunk kérni, adj békességet a mi időnkben, a földön. Köszönjük néked azt, hogy imádkozhatunk, hogy szólhatunk hozzád, és hogy te meghallgatsz bennünket ígéreteid szerint. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Az Úr te néked annál sokkal többet adhat. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Ifjúsági óránk hétfőn 7 órakor kezdődik, kedden bibliaórát tartunk, a bibliaóra keretében folytatjuk a bibliaiskolánkat. Királyok, nem. Sámuel, így van, Sámuel könyvei következnek, még nem a királyok. Sámuel könyveibe lapozzatok bele, nézzétek meg azt. Az énekkari alkalom, illetve az imaórai alkalom is a szokott időben megtartásra kerül a kisifivel együtt. És a hittanórák is, ha Isten segít minket, akkor rendbe zajlanak a gyülekezetbe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Mielőtt azonban még befejezném, előtte kérném, hogy Pauk János pénztáros testvérünk egy néhány mondatot szóljon. Tegnap volt presbiteri gyűlésünk, és ott gyülekezetünk anyagi dolgairól beszéltünk, és megbíztuk Jánost, hogy Dióhéjba a legfontosabb dolgokat most mondja el nekünk.
Kedves testvérek, itt január folyamán minden évben össze kell állítanunk a gyülekezetünknek az éves költségvetését, és ebben a bevételeket meg a kiadásokat, azokat egyensúlyba próbáljuk hozni. Az idei év, azt gondolom, hogy mindannyian tapasztaljuk, hogy az energia áraknak a, mondhatom, elszállása miatt hát eléggé komoly kihívás elé állít bennünket is. Eddigi években is az egyik legnagyobb költségtétele a gyülekezetünknek a rezsiköltségek voltak, de ez úgy tűnik, hogy az idei évben még inkább igaz lesz. Csak hogy lássák a testvérek, a korábbi években megszokott hát árainkhoz képest ez ilyen 5-6-szoros, bizonyos esetekben 10-szeres költség növekedést jelent. És erről már lelkipásztorunk is beszélt, hogy a gyülekezet nem tartozik a lakossági fogyasztó körében, egyedül a parókia, ott is csak a megadott limit erejéig tudjuk a rezsitámogatást élvezni. Az összes többi helységünkre ez nem igaz, hanem gyakorlatilag piaci árat kell érte fizetnünk. Ezt, hogy lássák a testvérek, körülbelül azt jelenti, hogy az elmúlt években éves szinten olyan 1,5 millió forint volt a gyülekezetnek a rezsi költsége. A pontos adatokat még nem ismerjük, mert az MVM még nem minden hát gáz- és villanyóránk esetében adta meg, hogy erre az évre milyen költséggel vagy árral kell kalkulálnunk, de ez számításaink szerint jelentheti azt, hogy akár ez a 1,5 millió forint éves szinten 6,5–7 millió forintra is meg fog növekedni. Reméljük, hogy körülbelül egy hónap múlva már pontosabb adataink lesznek, akkor majd igyekszünk erről a testvéreknek pontosabb képet adni, de ahogy a lakossági ár esetében is, gyakorlatilag erre a mostani fűtési szezonra lesznek vagy vannak áraink. Az, hogy majd október-novembertől mi lesz, ezt még egyelőre senki nem tudja, nekünk viszont egy kicsit előre kell gondolkodni. Mit tehetünk ebben a helyzetben? Egyrészt hát arról beszéltünk, illetve döntöttünk, hogy nyilván, ahogy gondolom mindenki otthon, takarékoskodnunk kell a gáz és az áramfogyasztással. Talán most nincsen olyan nagyon hűvös itt a templomban, de kérjük a testvéreket, hogy erre készüljenek, ne fázzon meg senki. De az épületeinknek az adottsága, meg a fűtési rendszer az olyan, amilyen. Tehát azon csak úgy nem tudunk egyik pillanatról a másikra változtatni. A másik része meg természetesen a bevételi oldal, erről is már lelkipásztorunk tavaly évvégén szólt néhány szót. Itt arra kérjük a testvéreket, hogy ezt hordozzák szívükön, hogy a gyülekezetünk megfelelő módon tudjon továbbra is működni. Mi úgy látjuk, és azt számoltuk egyébként, hogyha azok az adományok, amik mondjuk a tavalyi évben különböző rendkívüli jogcímeken bejöttek, mint mondjuk a kárpátaljai menekülteknek a támogatása, harangkészlet, és sorolhatnám még ezeket, tehát ha ugyanezt a mértékű adományt ebben az évben is meg tudjuk tenni, akkor közel lehetünk ahhoz, hogy ezeket a megemelkedett energia árakat ki tudjuk fizetni, de azért erre szükség van, hogy ezt észben tartsuk, és amennyire tőlünk telik, ezt tegyük meg idén is. Hisszük azt, hogy ahogy hallhattuk, az az Úr, aki 100 talentum ezüstnél is tud többet adni, meg kirendelte erre a templomra, meg a kisteleki templomra is a megfelelő anyagiakat, gondoskodni fog arról, hogy a rezsiszámláinkat is fizetni tudjuk, de amiben eszközül használ bennünket, azt kérjük, hogy szívükön viseljék a testvérek ebben az évben is, megköszönve, hogy eddig is ezt tették. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen Jánosnak a szavait.